Január 25. Jézus és az apostolok szombaton reggel sok beteget gyógyítottak a cenákulum melléképületeiben, mely egy nagy udvarban a Sion hegyén van. Arimatéai József bérli, és itt van a kőfaragó műhelye. A jeruzsálemi szentasszonyok valamennyien jelen voltak, és sokféle adománnyal minden lehetséges szeretett szolgálatot végeztek. Hebronban Arimatéai József főként az ide összegyűjtött betegek miatt hívta Jézust Jeruzsálembe. Leginkább jó, hívő emberek voltak, a szentasszonyok ismerősei és Jézus barátai közül. Éjszaka hozták őket a cenákulum udvarába, és Jézus reggeltől délig zavartalanul gyógyította őket, és közben hol ennél, hol annál a csoportnál tanított. Bénák, vakok, közvényesek, vízkórosok, sorvadt és torzult kezű, daganatos emberek, férfiak, nők és gyermekek. Sok volt közöttük a vízvezeték épületének összeomlásánál megsebesült férfi, koponya sérülésekkel és törött tagokkal. Jeruzsálemben nagy munkálatok folytak a völgyben a törmelék eltávolításáért. Falak is ledőltek, amelyek a víz lefolyását gátolták, és most embereket küldtek le a hasadékba, akiknek azt szabaddá kellett tenniük. Egész fatörzseket és köveket szórtak alá, hogy gátat építsenek. Más helyeken, ahol a víznek folynia kellett volna, a törmelék gátat képzett, és a víz átbukott rajta. Egészen szombatig dolgoztak. Délután Jézus a tanítványokkal együtt a cenákulumban valamit evett, és a betegek is kaptak ennivalót, amit Jézus megáldott. E kis étkezés után Jézus a tanítványokkal a templomba ment, és a nyilvános tanítószékre ment föl, ahol a törvény tekercsei voltak, és kérte a tekercseket. Tanítani akart. Most semmiféle különösebb ellentmondás nem volt. Átadták neki a tekercseket, és ő felolvasta, és magyarázta a szombati olvasmányokat. A vörös tengeren való átkelésről és Debóráról tanított. Ezután énekeltek az ünnepről szóló énekből, melynek az volt a felirata, hogy kora reggel vagy az előestén éneklendő. Jézus tanítását valamennyien csodálták. Senki nem mert ellent mondani. A szombat végén azonban közeledett hozzá néhány farizeus, és megkérdezték, hol tanult, hol szerezte a tanítás jogát, és honnan veszi ehhez a szabadságot. Jézus olyan határozottan és komolyan válaszolt nekik, hogy nem tudtak ellene mondani semmit. Ezután elhagyta a templomot, és a tanítványokkal és barátaival Betániába ment. Ez alkalommal jeruzsálemi tartózkodását kevéssé vették észre, mert fő ellenségei nem voltak a városban. Csak amikor a templomban a nagy tanítószéken befejezte a szombati tanítást, tudatosodott a tömegben, hogy igaza van. És itt is, ott is újra a galileairól kezdtek beszélni. Jeruzsálemben mindenki az építmény leomlásáról, a Heródes és Pilátus közötti irigységről és Pilátus római utazásáról beszélt, még János haláláról sem nagyon volt szó. Mivel nem volt látványos, Jézusról sem sokat beszéltek. Jeruzsálemben ugyanaz volt a helyzet, mint a többi nagyvárosban. Itt is, ott is mondogatták, Jézusnak, a galileainak itt kell lennie a városban. Mások azt mondták, ha nem sok ezred magával van itt, nem fog elérni semmit. Mielőtt Pilátus elutazott, hallottam egy beszélgetést közte és a hivatalnokai között. A galileai Jézusról beszéltek, aki nagy csodákat művel. Most Jeruzsálem közelében kell lennie. Pilátus kérdezte, sok ember vonul vele? Fel vannak fegyverezve? Nem, válaszolták neki. Csak néhány békés tanítvánnyal, és minden hivatal és rang nélküli emberrel, néha magányosan vándorol. Hegyeken és zsinagógákban tanít, betegeket gyógyít és alamizsnát ad. Az ilyen tanításokra néha sokan gyűlnek össze, néha több ezren. Nem tanít a császár ellen? Nem. Jobb erkölcsöket és irgalmasságot tanít, és azt, hogy meg kell adni a császárnak is a magájét, és Istennek is a magájét. De gyakran tanít az országáról, és arról, hogy az közel van. Akkor mondta Pilátus, amíg nem katonasággal, vagy felfegyverzett sokasággal vándorol, és teszi a csodáit, nem kell tartanunk tőle. Ha elhagyja a helyet, ahol csodát tett, és máshova megy, hamar elfelejtik, és szidalmazni fogják. Sőt, azt hallom, hogy maguk a zsidó papok is ellene szólnak. Nem jelent veszélyt. De ha egyszer fegyveresekkel fog járni, akkor véget kell vetni üzelmeinek. Az, hogy Heródes többet törődött Jézussal, látni kívánta és kérdezte, János ő, aki föltámadt a halálból? Úgy gondolom, abból adódik, hogy Jézus ismét Galileában van. Ma este, amikor visszatértek Betániába, Jézust, a tanítványokat és a barátokat Simon házában vacsorán láttam. Simon nem volt jelen, mert beteg volt. A lepra jelentkezett rajta, a testén sok piros folt támadt, és egy bőköpenybe burkolózva egy távoli helyiségben tartózkodott. Jézus beszélgetett vele, az asszonyok nem voltak jelen. Simon olyannak látszott, mint aki nem akarja, hogy észrevegyék a betegségét, de ez nem mehetett így sokáig. Tartózkodóan mutatkozott. Ezután Jézust Lázár házában láttam, ahol az asszonyokkal beszélt, és elbúcsúzott tőlük. A tanítványok éjszaka érkeztek vissza Juttából, amelyet a szombat elmúltával hagytak el, és elmondták Jézusnak, hogyan hozták el János testét Mahéruszból, és temették el apja mellé. A két mahéruszi katona is velük volt, és Jézus beszélt velük. Lázár elrejtette őket, és gondoskodni akart róluk. Amikor Jézus azt mondta a tanítványoknak, menjünk egy elhagyatott helyre, pihenni és gyászolni, nem János halála miatt, hanem mert ennek így kellett történnie. Én azt gondoltam, hogyan fog pihenni, hiszen a többi apostol és tanítvány már Kafarnaumba ment Máriához. Bámulatos sokaság gyűlt össze mindenfelől, Szíriából és Básánból is, és Korazinnál táborok lepik el a vidéket, akik mind Jézusra várnak. Amikor Jézus kora reggel a 6 apostollal és mintegy 20 tanítvánnyal elhagyta Betániát, megállás nélkül 11 órán át mentek, minden helységet elkerülve észak felé, a Garizim hegy déli oldalán fekvő Lebonáig. Szent József Máriával való eljegyzése előtt itt dolgozott ácsként, és később barátai éltek itt. Láttam, hogy Jézus nagy kíséretével éppen azon a környéken jár, ahol József ácsműhelye volt. A hegy egyik nyúlványán magányosan áll egy vár, ahová Lebonából épületek és régi falak között felfelé vitt az út. Ezen út mentén volt József műhelye, és ide tért be Jézus most a tanítványokkal. Bár váratlanul és késői órában érkeztek, nagy örömmel és tisztelettel fogadták őket. Úgy gondolom, levita család volt, és itt fenn is volt egy zsinagóga, a gondozója egy levita volt. Január 27-e. Lebonából Jézus a tanítványokkal az egész következő napon gyors léptekkel ment Szamarián keresztül a Jordán felé északnyugati irányban. Áthaladtak Áser Mihmetaton, kis időt töltöttek az áseri szálláshelyen, mely körülbelül egy órányira van a Jordántól és két órányira Tircától. Estére Tirca közelébe értek, amely fél órányira van a Jordántól egy nagyon szép vidéken, és két órányira Ábel Meholától. Január 28-a. A Jeruzsálemben elkezdett ünnepet útközben mindenütt ünnepelték. Tegnap Bezekben és abban a városban is, amely előtt Jézus betért egy szálláshelyre, az emberek nagyon vidámak voltak. Nyilvános játékokat rendeztek, és díszített diadaliveket emeltek. A szabadban játszottak és ugráltak, úgy, ahogy nálunk a gyermekek ugranak versenyt lombfüzérek fölött. Nagy gabona és gyümölcshalmok voltak a szabadban, és a szegényeknek osztották szét. Ez a helység két részre oszlik egy hasadékkal megosztott magaslaton, mint egy órányira a Jordántól és hét órányira Szukkottól. Tircának hívják, és egy korábbi pusztítás következtében annyira szétszórtan épült, hogy egy része a Jordántól fél órányi távolságig nyúlik. A helység fekvése szokatlanul szép, a környék teljesen zöld, és oly sok a fa és a gyümölcsös kert, hogy a várost csak akkor lehet észrevenni, amikor közvetlenül előtte áll az ember. Tircát annyira tagolják a kertek és az elpusztult helyek, hogy a Jordántól távol eső része nem is annyira város, mint inkább kertek és falak között szétszórt házcsoportok benyomását kelti. A Jordán felőli rész jobban megmaradt, és egészen összefüggő, olyan nagy lehet, mint Dülmen. Annyira domboldalba épült, hogy pilléreken nyugszik, és az országút, mint valami híd alatt halad el. Az út nagyon megragadó. A völgyön, amely tele van zöldelő fákkal, úgy lehet végiglátni, mint amikor egy hűvös pincéből a szabadba tekint az ember. A város meglehetősen széles magaslaton fekszik, és leírhatatlanul szép kilátás nyílik innen a Jordánra és a hegyvidékre. Látható a kissé északabbra fekvő, erdőktől rejtett Jogbeha, jobbkéz felé ellátni Péreáig, és a holtenger tükre fölött egészen Mahéruszig. A Jordán felé tekintve itt is, ott is látható a fényes víz tükrének kanyargása a zölddel benőtt partok között. Nyugat felé magasabb hegység húzódik, elválasztja Dotantól. Ábel Mehola északnyugatra fekszik, két órányira egy hasadékban, mely délebre van attól a helytől, ahol Józsefet eladták a testvérei. Tirca körös körül zöldelő kertekre és gyümölcsfákkal teli ligetekre tekint le. Hosszú teraszokat látni, melyeken felfuttatott balzsambokrok, és azok a fák vannak, amelyeken a paradicsom alma terem, melyet a zsidók a sátoros ünnep alkalmával használnak. Ezek a fák az országban csak nagyon jó talajon és napsütötte oldalakon nőnek, mint itt. Ezen kívül cukornádat, gyapotot és egy vastag, beleszárú gabonát termesztenek. Feldolgozott termékeikkel kereskednek. Az út, amely végighúzódik a város alatt, a Jordán-völgyi hadi és kereskedelmi út, mely egyenesen Tariheába és Tibériásba vezet, gyakran mély útként dombok között, és úgy is, mint itt, ahol a város oszlopokra föléje épült. A város közepén, azaz egykori területén áll egy nagy üres téren, magaslaton egy terjedelmes épület, vastag falakkal, több udvarral és kerek toronyszerű részekkel, melyeken belül szintén udvarok vannak. Ez az izraeli királyok egykori lerombolt vára, részben romokban, részben kórháznak és börtönnek berendezve. Egyes részei már növényzettel benőtt romok, mindenféle kertek. A ház előtti téren van egy kút, amelynek vizét egy szamár hajtotta kerék hozza fel bőrvödrökbe, és önti egy nagy medencébe, amelyből a víz csöveken át mindenfelé vályukba ömlik, úgyhogy a hely minden részének megvan a maga vízmerítő vájúja. Ennél a kutnál találkozott 5 tanítvány a Jordánon túlról Jézussal és kíséretével. 2 meggyógyított megszállott ifjú, és az a 2 férfi, akikből Jézus az ördögöt a disznókba üzte, és még egy 5. ember. Ezek Jézus parancsára a gerazénusok vidékének városkáiban és a Dekapolisban hirdették gyógyulásuk és a disznók csodáját és az ország közelségét. Megölelték a tanítványokat, és kölcsönösen megmosták egymás lábát a kutnál. Jézus az egyik város előtti házból jött, ahol a többi tanítványjal éjszakázott. Ezek a tanítványok hozták neki az üzenetet, hogy azok a tanítványok, akiket Felső Galileába küldött szét, visszatértek, és a környéken nagy sokaság táborozik és várja őt. Most Jézus a tanítványokkal bement a várba, a betegek elöljárójához, és kérte, hogy vezesse a betegekhez. Az elöljáró bevezette őt. Jézus végigment a csarnokokon és az udvarokon a betegek celláiba és zúgaiba, tanított, vigasztalt és gyógyított. A tanítványok részben mellette voltak, és segítettek a betegeket fölemelni, vinni és vezetni. Részben más helyiségekben maguk is gyógyítottak és előkészítették a betegeket. Az egyik udvarban több megszállott volt megláncolva. Amikor Jézus belépett a házba, ordítottak és tomboltak, ő pedig nyugalmat parancsolt rájuk. Amikor pedig hozzájuk ért, meggyógyította őket, és kiűzte az ördögöt. Az épület egészen félrelső részében leprások is voltak. Meggyógyította őket, de egyedül ment oda hozzájuk. A tircai embereket a hozzátartozóik fogadták. Jézus kérte, hogy adjanak nekik enni és inni, és a szegényeknek adjanak ruhát és takarót. melyeket a bezehi szálláshelyről Jézus tircai éjszakai szállására, és onnan hoztak ide a tanítványok. Jézus az asszonyok tornyába is elment. Ez kerek, toronymagas épület egy udvar körül. Az udvar felől és az épület külsején is a falból kiugró lépcsőkön lehet feljutni egyik emeletről a másikra. Az épület belsejében kis lépcsőházak vannak, úgy, mint nálunk. Az épület kifelé nyíló helységeiben mindenféle beteg asszony van. Jézus sokakat meggyógyít. Azokban a helyiségekben, amelyek egy kapuval elzárt udvarra néznek, fogoly asszonyok voltak, egyesek kicsapongás, mások vakmerő beszéd miatt, néhányan ártatlanul is. Ezekben az épületekben szegény, nehéz és a legnehezebb fogságban férfiak ültek, részben adósság miatt, részben lázadás vágyával. Egyeseket ellenségeskedésből vagy bosszúból, vagy hogy eltávolítsák az útból, ide süllyesztettek el. Sokakról meg is feledkeztek, és cellájukban egészen tönkrementek. A meggyógyított betegektől és másoktól Jézus keserű panaszokat hallott erről. Jól ismerte ezt, és főként emiatt az általános nyomorúság miatt jött ide. Tircában sok farizeus és szadduceus élt, és voltak köztük titkos Heródes pártiak is. A börtönt azonban római katonák őrizték, és római parancsnoka volt. Az egyes börtönépületek előtt a felügyelők és katonák lakásai voltak. Jézus hozzájuk ment, és bebocsátották azokhoz a foglyokhoz, akikkel lehetett beszélni. Jézus meghallgatta a panaszaikat, felüdítette, tanította, vigasztalta, és mivel sokan megvallották neki a bűneiket, megbocsátott nekik. Több adósság miatt fogságban lévőnek és sok másnak is szabadon bocsátást, a többieknek enyhítést ígért. Ezután Jézus a római parancsnokhoz ment, aki nem volt rossz ember, és nagyon komolyan és megindítóan beszélt vele a foglyokról, és kérte, hogy megfizethesse adósságukat, és óvadékot tehessen le ártatlanságuk és javulásuk bizonságaként. Azt is kérte, hogy beszélhessen több, régóta rabságban lévő nehéz fogollyal. A parancsnok nagy tisztelettel meghallgatta, de kijelentette, hogy ezek a foglyok mind zsidók, és olyan körülmények között hozták őket ide, amelyek miatt előbb a helység zsidó elöljáróival és a farizeusokkal kell beszélnie, mielőtt ezekhez a rabokhoz bebocsátja őt, és ajánlatát elfogadná. Jézus mondta neki, hogy az elöljárókkal jön hozzá, ha befejezte tanítását a zsinagógában, és bement még a fogoly nőkhöz. Vigasztalta és intette őket, meghallgatta többek vallomását és bűnbánatát, megbocsátotta a bűneiket, ajándékokat adott nekik, és megígérte, hogy kiengeszteli őket hozzátartozóikkal. Reggel 9-től körülbelül délután 4 óráig ebben a nyomorúsággal és bajjal teli házban dolgozott Jézus, és betöltötte vigasztalással és örömmel az itt lévőket, akik szomorkodtak, miközben az egész város örömmel telve ünnepelt. Ez volt ugyanis az első az öröm napjai közül, melyeket Salamon kapcsolt az Ennórum ünnephez, Sába királynőjének ajándékai emlékezetére. Jézus már tegnap este bezekben látta, hogy ezen első nap szombatját ünneplik. Ma itt, a város sűrűbben lakott részében is mindent öröm töltött el. Itt is diadalívek, ugró és futó versenyek és gabonahalmok voltak, amelyeket szétosztottak. A betegek és a foglyok házában azonban minden csendes volt. Egyedül Jézus gondolt rájuk, és hozott ide igazi örömet. A tanítványokkal még a város előtti házban kenyérből, gyümölcsökből és mézből álló frissítőt vett magához, és néhány tanítványt a börtönbe küldött élelemmel és frissítőkkel, míg ő maga a többiekkel a zsinagógába ment. Ekkor már az egész város tele volt a hírrel, hogy miket tett Jézus a betegek házában. Sok meggyógyított beteg visszatért a városba, és bementek a zsinagógába. Mások a zsinagóga előtt gyülekeztek, ahol Jézus és az apostolok még többeket meggyógyítottak. A farizeusok és szadduceusok és sok titkos Heródes párti a zsinagógában voltak. Jeruzsálemből is voltak ott írástudók, akik pihenni jöttek ide. Valamennyiüket harag és rossz indulat töltötte el Jézus tettei miatt, mert ezek a tettek vádolták őket. Nagyon sok ember volt az iskolában, ezekből is, akik idáig követték Jézust. Ő az ünnepről és annak jelentőségéről tanított, hogy az ünnep felüdülésre, örömre és jótékonyságra való, majd ismét a nyolc boldogságról beszélt, boldogok az irgalmasok. Elmondta a tékozló fiú példabeszédét, amit már a foglyoknak is elmondott. Beszélt róluk, a betegekről és nyomorúságukról, hogy mennyire elhagyatottak és elfeledettek, és mennyire meggazdagodnak egyesek abból, ami az ő ellátásukra van számva. Keményen szólt ezen intézmények alkalmazottairól. Egyesek ugyanis a jelenlévő farizeusok közül voltak, akik néma dűvel hallgatták. A tékozló fiú példabeszédét azokra magyarázta, akik valami gaztett miatt vannak fogságban, és nem örültek annak, hogy jelenlévő hozzátartozóikkal kiengesztelje őket. Mindenki nagyon meghatódott. Elmondta itt az irgalmas király és az irgalmatlan szolga példabeszédét, és azokra magyarázta, akik a szegény foglyokat kis adósságokért hagyják sínylődni, miközben nekik Isten mostanáig oly nagy adósságokat engedett el. A titkos Heródes pártiak itt sokakat mindenféle rágalommal juttattak börtönbe, és Jézus egyszer utalt rájuk, amikor korholó beszédében a farizeusok ellen mondta, sokan vannak köztetek, akik tudhatjátok, mi történt Jánossal. A farizeusok gyalázták Jézust, többek között ezzel, asszonyok támogatásával visel hadat, és velük jár körbe. Nem fog ezzel a sereggel nagy országot meghódítani. Ezek után Jézus sürgette az előjárókat, hogy vele együtt menjenek a foglyok római felügyelőjéhez, és azt kívánta, hogy az egészen elhagyottakat váltsák ki. Mindezt nyilvánosan a nép füle hallatára mondta, és a farizeusok nem tudtak ellenállni neki. Amikor most Jézus a tanítványaival a római felügyelőhöz indult, nagy sokaság követte, és nagyon dicsérték őt. A felügyelő sokkal jobb volt, mint a farizeusok, akik rossz indulatból az összeget igen magasan állapították meg, és egyesekért Jézusnak a négyszeresét kellett fizetnie. Mivel azonban nem volt nála pénz, zálogba adott egy háromszögletű érmét, amelyen egy pergament cédula függött, erre néhány szót írt, és az összeg felért Magdalum árával, amelyet Lázár éppen eladni készült. A teljes jövedelmet Magdolna és Lázár szegények, adósok és bűnösök megsegítésére szánta. Magdalum azonban nagyobb birtok volt, mint Betánia. A háromszögletű érme oldalai körülbelül 8 centiméteresek voltak, a közepébe az értékét jelző írás volt verve. Az egyik sarkán egy lyuggatott, mozgatható fémcsík függött, olyan, mint egy néhány szemből álló lánc, az írás erre volt felfűzve. Miután ez megtörtént, a felügyelő elővezettette a szegény foglyokat. Jézus és a tanítványok segítettek ebben. Néhányukat sötét lyukakból hozták elő, egészen össze voltak törve, félig ruhátlanul a hajuk fette be őket. A farizeusok dühösen távoztak. Néhányan teljesen gyengék és betegek voltak, és sírva borultak Jézus lábához, aki vigasztalta és intette őket. Felöltöztette, megfürdette, megetette őket, és gondoskodott a lakásukról és szabadságukról. Most még felügyelet alatt a börtön és a kórház körzetében, amíg néhány nap alatt meg lesz a végső megoldás. Ugyanez történt a fogoly nőkkel is. Valamennyiüket megetették, Jézus és a tanítványok szolgálták ki őket, és Jézus még egyszer elmondta a tékozló fiú példabeszédét. Ez a ház egyszerre megtelt örömmel, és olyannak tűnt, mint az ősatyák pokol tornácáról való szabadításának előképe, akiknek János a halála után a megváltó közeledését jelentette. Jézus a tanítványokkal ismét a Tirca előtti házban éjszakázott. Ezekről az eseményekről jelentést adtak Heródesnek, és ekkor figyelt fel Jézusra, úgyhogy ezt mondta, János támadt föl a sírból, és ettől kezdve látni akarta Jézust. Az általános híresztelésekből és Jánostól már hallott Jézusról, de nem méltatta különösebb figyelemre. Most azonban, mert bántotta a lelki ismeret, mindenre nagyon figyelmes lett. Hesebonban lakott, és összevonta katonaságát, római katonákat is, akik a zsoldosai voltak, és Giszkalából és Tibériásból mind a környéken táboroztak. El tudom gondolni, hogy Aretásszal, első felesége apjával hadakozni fog. Január 29-e. Jézus ma egész korán elindult a tanítványokkal Tircából Kafarnaum felé, amely 18 órányi távolságban van. Nem a Jordán völgyében mentek fölfelé, hanem Gilboa hegyein át, átszelve az Abezi völgyet, balkész felé hagyva el a Tábor hegyét, egészen egy szálláshelyig a Betúliai tónál. Ez körülbelül akkora út volt, mint a Billerbek és Boholt közti távolság. A tircai farizeusok közül is néhányan Kafarnaumba mentek, ahol már sokan a szabadságokat töltötték. Ez az út a hegyek között kissé ködös volt. Amikor Heródiás személyzetétől Mahéruszban köztudottá vált, hogy hova került János feje, Johanna Kúza Veronikával és a keresztelő egyik rokonával odautazott, hogy megkísérelje a fej megszerzését. Csak hogy ameddig a boltozatos csatornát fel nem nyitották és ki nem tisztították, a fejhez, amely egy falból kiálló kövön nyugodott, nem lehetett hozzáférni. Így hónapok teltek el, amíg Mahéruszban minden építményt és felszerelést, ami Heródes udvar tartásához tartozott, el nem távolítottak, és az egész várat kaszárnyává és erődítményé nem alakítottak át. Sok ember volt itt, akik a lebontott anyagot elvitték, és a csatornákból az iszapot a földjeikre hordták. Ezek között volt néhány juttai és jeruzsálemi asszony szolgákkal, míg a meredek és mély csatornát tisztították, amelyben a szent fej volt. Minden éjszaka imádkoztak, böjtöltek és könyörögtek Istenhez, hogy megtalálják a fejet. Ennek a csatornának az alja a hegyoldalban fölfelé tartott. Az egész alsó végét már kitisztították és kiürítették. Innen a falból kiugró köveken kellett a magasabb helyekre mászni, ahová a konyhából a csontokat szórták, ahol a fej is volt. Nagy csonthalom állt ott, és a bejárattól távol volt ez a hely. Amikor a munkások elmentek enni, lefizetett emberek beengedték az asszonyokat a csatornába, amely eddig a csonthalomig már tiszta volt. Állandóan imádkoztak, hogy Isten engedje megtalálni a szent fejet, és fáradtsággal bemásztak a csatornába. Akkor meglátták a fejet egy kiugró kövön, a nyakán egyenesen állva, mintha rájuk nézne, és fényességet láttak, mintha két láng lett volna. El is téveszthették volna, mert több koponya is volt a csatornában. A fej siralmasan nézett ki, a barna arcot alvat vérfette, a nyelv, amelyet Heródiás átszúrt, kilátszott a nyitott szájból. A szőke haj, amelynél a hóhér és Heródiás megragadta, fölfelé merett. Az asszonyok kendőbe takarták, és sietős léptekkel elvitték. Alig tettek meg egy darab utat, amikor Heródes 1000 katonája a vár felé vonult, és néhány száz kivált közülük és feléjük tartott. Egy barlangba rejtőztek előlük. Amikor tovább folytatták útjukat a hegyeken át, találtak egy katonát, aki elesett, és olyan súlyosan megsebesült a térde, hogy elájult, és ott hagyták az út mentén. Zakariás unokaöccse és néhány esszénus ide jött eléjük. A szent fejet a sebesültre tették, és az magához tért. Fölegyenesedett, és elmondta, látta a keresztelőt, aki segített rajta. Nagyon meghatódtak, olajjal és borral kimosták a sebét, és elvitték egy szálláshelyre, de János fejéről egy szót sem szóltak neki. Most tovább mentek, olyan magányos utakon, amelyeken a testet vivők jártak. Elvitték a fejet a Hebron melletti esszénusokhoz, ahol beteg esszénusokat érintettek vele, és azok meggyógyultak. Az esszénusok megtisztították a fejet, drága szerekkel bebalzsamozták, és ünnepélyesen elvitték a testhez a sírboltba.